Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békesség szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, és Isten magasztolva énekeljük az 5. Zsoltárunkat. Az 5. Zsoltárunknak az első verszakát így kezdődik: Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük a 294. dicséretünket, a 294. dicséretünknek mind a 3 verszakát. Így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszok. Tizenhatodik úrnapja. Miért kellett Krisztusnak egészen a haláláig megaláznia magát? Mert Isten igazsága és igazmondása miatt nem lehetett volna más módon eleget tenni a mi bűneinkért, mint csak az Isten fiának halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ezzel bebizonyítsa azt, hogy valóban meghalt. Ha már Krisztus meghalt, érettünk. Miért kell nekünk is meghalni? Mert a mi halálunk nem a bűneinkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenet az örök életre. Mi egyéb hasznot veszünk még Krisztusnak a keresztpán való áldozatából és halálából? Azt, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővel együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz indulatai többé ne uralkodjanak bennünk, hanem hogy önmagunkat őnéki szenteljük oda hála áldozatul. Miért teszed még hozzá szála alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb kísértéseim között is bizonyos legyek afelől, és teljességgel megvigasztalódjam azáltal, hogy az én Uram Jézus Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődése, fájdalmai, rettegése, és pokoli kínlódása révén, melyek szenvedésével különösen a keresztfán viselt el, engem a pokoli gyötrelemtől és kíntól megszabadított. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott üzenetét, úgy, amint az szól hozzánk a mai napra, kirendelt Zsoltárból, a Zsoltárok könyvéből, ez pedig a 117. fejezet, a legrövidebb Zsoltárunk ez ebből a könyvből. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 117. fejezetének mind a két verse. Dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Csendesedjünk el imádság. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, hadd köszönjük meg neked ezt a nagyon rövid Zsoltárt is, mert oly sok mindent mond el nekünk. Egyrészt felszólít bennünket arra, hogy valóban dicsérjünk és dicsőítsünk téged. És Urunk, nagyon sokszor éppen ez szokott hiányozni a mi imádságainkból. A rólad szóló dicséret, a nevednek a magasztalása, a dicsőítése. Urunk, add, hogy fontos része legyen az imádságainknak mindez, de igazán minden imádságunk ezzel kezdődjön. Hogy téged, mint Urunkat dicsőítsünk, magasztaljunk. És azt is tudjuk, Urunk, hogy nem igazán neked van erre szükséged, hanem nekünk. Hiszen tudatosítjuk így is magunkban, hogy valóban tied minden hatalom. És hogy egész életünk a tied. És hogy ez örömmel és boldogsággal tölt el bennünket. Urunk, add, hogy ilyen dicsérő ének, ilyen dicsérő szavak, imádságok, téged magasztalások hangozzanak el tőlünk. És Urunk, köszönjük neked ezt a Zsoltárt úgy is, hiszen elmondja számunkra, hogy a te hűséged örökké tart. Köszönjük, Urunk, hogy valóban így vagy a te népeddel szemben. A te hűséges szeretetet hordoz bennünket. Ebbe benne van a kegyelmed is, az, ahogy hozzánk fordulsz. Az, ahogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk bűneink miatt a büntetést, hanem azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg a te szeretetedből jövően, hűséges szeretetedből jövően, valóban a szeretetet. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ez a rövidke kis zsoltár elmondja mindezt számunkra. Felszólít bennünket az Isten dicséretére, magasztalására, a te nagy neved magasztalására. És elmondja a te legfőbb tulajdonságodat, ahogy hozzánk fordulsz hozzánk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy így fordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy te valóban kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy olyan sokszor megszántál már bennünket. És hogy elmondhatjuk neked mindazt, ami a mi hűtlenségünkből következik, ami bűneinket, vétkeinket. Köszönjük, Urunk, hogy te nagy árat fizettél ezért, a legnagyobbat, drága egyszülötted életét. És Urunk, azt is hadd köszönjük meg, ami ebből következik, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk lehet Krisztusért, egyedül ő érte. Urunk, hadd kérjünk áldást erre a mai Isten tiszteletünkre is. Kérünk, hogy légy velünk lelkeddel, és áld meg az igét, amit szeretnénk megérteni. Nem csak, hogy akkor ott hogyan szólt az ott résztvevőkhöz az ige, hanem azt is, hogy hogyan szól most hozzánk itt a jelen való életünkben. Urunk, adj nekünk ilyen válaszokat, adj nekünk ilyen üzeneteket. És kérünk, Urunk, hogy mindazt, amit megértettünk, az a miénk legyen, az építsen, bátorítson, tovább vigyen bennünket. Így kérünk Jézus Krisztus nevében, légy velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örömüzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséret, az előző dicséret a 152-es tallomára megy. Így kezdődik ez a 153-as dicséret. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismer. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom mai napi református bibliolvasó kalózunk szerinti új szövetségi ige szakaszból. Ez pedig írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik fejezetében. A negyedik fejezet első 14 versét olvasom, bár a mai szakasz csak az első 12 vers, hozzá veszünk még kettőt a holnapiból. Itt szólt tehát hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik fejezet első versét a Isten írott üzenete. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templom őrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei. Ha minket ma azért vallottok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogy hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Kedves testvérek, nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt kezdtük el az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvasni, és hagyd mondjam így, hogy ez már az az időszak, amikor Jézus Krisztus nincs az apostolokkal, de valahogy mégis jobban velük van, mint annak előtte, talán furcsa, hogy fogalmazok, hiszen addig tesz szerint volt mellettük és velük, most pedig már az ő ígérete szerint az ő szent lelkével van az apostolokkal. Még közelebb jött hozzájuk Jézus Krisztus, nem csak mellettük áll, hanem szent lelkével bennük él. És általuk, ahogy látjuk, sok csoda és jel is történik. És ami igazán ennek a következménye, hogy nagyon sokan hisznek Jézus Krisztus nevében, és csatlakoznak az első gyülekezethez. Ez a mai történésünk kezdete is, hogy ott áll egy meggyógyított ember is, maga Péter és János tanítják a népet. És természetesen ilyenkor, amikor Isten lelke elkezd munkálkodni az emberek között, és sokan hitre jutnak, akkor megjelenik még nagyobb erővel az ellenség is. Itt azok, akik vizsgálódnak ellenük, bár érdekes módon, ugye Isten nevében teszik mindezt. Mégsem ismerik igazán Istent. Így Isten ellenségeivé lesznek. És velük szemben pedig ott állnak az apostolok, Péter és János, és a történet végén ezt is olvastuk, legalábbis az első 14. versnek ott a végén, hogy ott áll mellettük a meggyógyított ember is. Egyfajta bizonságképpen, hagy mondjam bizonyítékképpen, hogy Isten lelke igenis munkálkodott, és igenis gyógyított, és igenis jelek és csodák történtek. Ott egy meggyógyított ember. Szóval a mai történetünk alapján azt nézzük meg, hogy hogyan is munkálkodhat Isten lelke általunk, és milyen következményei vannak ennek. Az első és legfontosabb dolog talán, amit jó újra és újra tudatosítani a hívő embernek is, hogy így mondja az első korintusi levelünk, 3. fejezet 16. verse, hogy ti nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Milyen nagy kiváltság, hogy nem csak úgy általában, hogy mondjam így, mellettünk van az Isten, vagy valahogy körülvesz bennünket, hanem a hívő embernek nagy kiváltsága, ajándéka, kérdés, hogy élünk ezzel az ajándékkal, hogy Isten lelke bennünk lakik. Egészen közel jött hozzánk az Isten. Nem csak körülöttünk van, hanem bennünk. És a mi lelkünkkel, hogy mondjam, együtt munkálkodva, formálva az, rajtunk és keresztül ő is munkálkodhat. Szóval ez az első és legfontosabb dolog, jó ezt tudatosítani. A hívő ember Isten lelkének ajándékát kapta, aki benne él. A Szent Háromság, 3. személye, az élő Isten, a Szentlélek Isten. Aztán azt is jó tudatosítani, ez az, ami beteljesedett már itt, ahogy látjuk Pétert és Jánost, és ahogy ő Jézus nevében gyógyítanak, jeleket tesznek, hogy beteljesedett, hogy eljött a Szentlélek. Azt, amit Jézus Krisztus megígért az övéinek, János Evangélium a 14. fejezetében, de később is olvashatunk erről, ez az, amit megígért, és most kitöltetett. És itt van köztük, és munkálkodik, és bennük, és általuk munkálkodik. Jó ezt is tudatosítani magunkban, hogy Isten szent lelke ma is e világban van, és munkálkodik Isten szent lelke. Nem láthatjuk őt, nem érezhetjük, nem tapinthatjuk, de látjuk az ő munkálkodását. Ahogy emberek változnak meg, ahogy lehetetlen helyzetekből lesz megint élő reménység. És így sorolhatnánk mindezeket, ahogy Isten lelke munkálkodik körülöttünk, általunk, de rajtunk keresztül is. És talán még egy harmadik dolog, amit előjáróban hagy mondjak el, az is fontos dolog, felszólít bennünket, éppen az Efézusi levelünkben olvashatjuk ezt, ahogy Pál apostol felszólítja a hívőket, hogy teljesedjetek be, vagy teljesedjetek meg szent lélekkel. Mit is jelent ez? Vannak olyan helyzetek, amikor nem egészen teljesedtünk be a lélekkel. Bizony erre utal ez az ige. Valahogy úgy is érthetnénk, mint ahogy egy üres korsót meg lehet tölteni vízzel, és bizony van olyan állapot, hogy nincs tele az a korsó. Valahogy így lehet a lélekkel is megtöltekezni. Miért is mondom ezt? Mert a 8. versben a következőt olvastuk, ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk, és elmondja az ő bizonyságtételét. Hagy tegyek emelé egy másik jelenetet, megint csak Pál apostol írja le a Galácia Galata levélben, a 2. fejezetben. Azt olvasjuk, hogy amikor elérkezett Péter, akkor együtt evett azokkal, akik pogány származású hívők voltak. De miután megjöttek más apostolok is Jeruzsálemből, akkor elhúzódott azoktól a pogány keresztényektől, és csak a zsidó keresztényekkel vállalt közösséget. Két mutató módon cselekedett. Talán így is mondhatnánk, hogy hát akkor éppen nem volt Szentlélekkel teljes ember. Meg is dorgálja őt Pál. Érdemes elolvasni ezt a jelenetet a Galatákhoz írt levél 2. fejezetében, 14. verstől olvassuk ezt. Szóval előjáróban mindezt talán jó tudatosítanunk, miután megnézzük néhány üzenetét ennek az igének is. Mit is jelent tehát a Szentlélek hatása alatt lenni, mit is jelent betöltekezni a Szentlélekkel. Még egyszer e három dolgot mondtuk. Egyrészt tudatosítjuk magunkban, a hívő ember már kapta a lélek ajándékát. Bennünk él. És mi is általa élhetünk és cselekedhetünk. Még többet az Isten dolgaira vonatkoztatva. A másik dolog, hogy igen, beteljesedett az ígéret, Jézus Krisztus itt van lelkével, ma is. És a harmadik dolog pedig az, hogy teljesedjünk be újra és újra lélekkel. Azaz kérjük a lélek áldását, hogy rajtunk keresztül cselekedjék, teljesedjünk be vele. Milyen üzenete is lehetnek ennek az ige szakasznak? hiszen előtte ott van egy csodálatos gyógyítás történet, és utána pedig van egy számon kérés, Isten ellenségei elkezdenek működni. Számon kérik az apostolokat, kinek a nevében, hogyan tették mindezt. Egyáltalán miért is tanítanak a názareti Jézus Krisztus nevében? Az első dolog, aki beteljesedik, megteljesedik Szentlélekkel, az így is mondhatjuk, eszközé válik Istennek a nevében. Érdekes ez a kifejezés. Nagyon sokszor mi is használunk eszközöket. És eszembe jut valaki, egy kedves közeli hozzátartozónk, aki nagyon jól tud dolgozni a ceruzával, csodálatos képeket készít. És az a ceruza az ő kezében egészen csodálatos eszközé válik. Ha én venném kézbe ezt a ceruzát, az alul nem születnének ilyen rajzok. De hogyha ő veszi azt kézbe, akkor abból nagyon szép képek lesznek. Talán így is mondhatnánk, hogy az a ceruza, ami tulajdonképpen csak egy eszköz, több mindenki veheti kézbe, egészen más egy olyan kézbe vételkor, aki avatott kezekbe kerül az a ceruza, így egészen csodálatos dolgok születhetnek belőle. Miért is mondom mindezt? Mert itt pontosan ez történik. Péter és János a Szentlélek Isten hatására elkezd munkálkodni. Istennek eszköze lesz. Talán egy kicsit még közelebbé ez a kifejezés, hogy Isten munkatársává válik. De így is igaz ez a kép, hogy tulajdonképpen eszközévé lesz az Istennek. Tehát mi is történik? Hogyha bennünket is Isten lelke így hatás alá von, akkor Isten eszközévé lehetünk mások számára. Ez az első üzenet tehát, amit olvastunk, és mondjam el ezt a verset bizonyság tételképpen is, alátámasztásképpen a 16. vers. Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek elcsodálkoztak. Olvassuk a történetben. Ez egy kicsit tovább is lendít bennünket azon, hogy milyen üzenete is van ennek a mai igének. Következő az, hogy az ember a Szentlélek hatására, hatás alatt bátorrá válik. Nem vakmerővé, hanem bátorrá. Emlékszünk még Péternek a fogadkozására, az evangéliumokban olvassuk ezt, Lukács evangélium a 22. fejezetében is, ott egyébként a 33. versben, amikor Péter kijelenti még Jézus elárultatása előtt, hogy kész vagyok veled börtönbe vagy akár a halálba is menni. És tudjuk, mi következik ezek után, amikor Pétert megkérdezik, nem is annyira számon kérik. És kicsoda is, aki megkérdezi, ott a főpap udvarán egy cselédlány, ezt olvassuk. Akkor Péter, ez a vakmerőnek tűnő ember, hirtelen visszakozik, és gyávává lesz, és megtagadja az ő urát. Egymás után tudjuk háromszor is. Most pedig itt látunk, mit olvasunk ebbe a történetbe, hogy a Szentlélek hatása alatt Péter is, János is, hiszen ők ketten vannak itt előttünk, bátor, hitvallókká lesznek. Még egyszer hagyd mondjam, hogy nem vakmerőké, és ez nem a saját bátorságuk, hanem a Szentlélek adta nekik ezt a bátorságot. Nem kérkednek ezzel, hanem elmondják azt, amit rájuk bízott az Úr. De mindezt most már bátran teszik. És azt is látjuk, hogy itt az ellenség is meghőköl. Valóban olyan erővel szólalnak meg a lélek által, hogy az ellenség is egy időre legalábbis, aztán látjuk majd az ő újabb támadást, hátra hűköl, megfutamodik. A következőt hagyd tegyük még hozzá a most felolvasottakhoz, a holnapi ige szakaszban lesz ez, a 19. és 20. versben pedig így olvasjuk a történet folytatásaképpen. Péter és János azonban így válaszolt nekik, így mármint a őt kérdezőknek, ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassuk, mint Istenre. Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Láthatjuk a történet folytatásában is, hogy milyen bátran tesznek János és Péter. És inkább, ahogy fogalmaztak is, a Szentlélekre, az élő Istenre hallgatnak és mondják el a rájuk bízottakat. Kedves testvérek, jó ezt magunkban tudatosítani, mert talán sokszor mi is félénké válunk. A hívő ember is ilyenné lehet. Mert a körülöttünk való világ is szorongat bennünket, és sokszor le is kicsinni a mi hitünket, elmondja szavakkal, gesztusokkal, kifejezi ezt. És talán mi magunk is félve félrehúzódunk. Hiszen a világ támad bennünket. És azt mondja, hogy ilyen régi dolgokkal, ilyen dolgokkal akartok ti előhúzakodni. De hogyha hagyjuk, hogy Isten szent lelke bátorítson bennünket, akkor lám, még az ellenség is, fogalmazunk így, meghunyászkodik. Hagy juttassam a testvérek eszébe az igét, minden egyes keresztelőkor is elhangzik ez a mi missziói parancsunk. Máté evangélium a legvégén olvasjuk ezeket a sorokat, és az mindig így kezdődik, hogy Jézus Krisztus mondja ezt, és utána ruház fel bennünket, mert nekem adatot minden hatalom menjen is földön, mondja a mi Urunk. És menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát övé a hatalom, övé az erő, ebben az igében az van, de ezzel ruház fel bennünket, hogy bátrakká legyünk. Ne félve húzódjunk félre, hanem igenis mondjuk el, amit ránk bízott a Szentlélek. Ez nem a mi szavaink, ez nem a mi gondolataink, hanem Istennek a gondolatai. A harmadik dolog, ami ebből a igéből következik, hogy itt a ellenállás is megtörik, ezt olvashatjuk, és visszahúzódik az ellenség. Tehát, hagyd mondjam így, hogy az a bátorság, ami elhangzik az apostoloktól, az valóban erőteljes. És, hagyd mondjam, megerősödnek a belső emberükben, és, hagyd mondjam, megtalálják ezt az erősséget. Mit is olvastunk itt a versben, a 19. és 20. versben? Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írás tudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Ezt olvassuk az őt vizsgálók előtt, a főpapi családtagjai előtt. Valóban így van ez, hiszen tudjuk, hogy Péter, János halász emberek voltak, és maguk a vizsgálódók állapítják meg mindezt. Hadd hozzak egy másik, egy egyház történeti példát, Spurgeonnek a nevét mindenki ismeri, úgy szokták őt emlegetni, mint a prédikátorok fejedelmét. Tudjuk az ő életében, hogy 15 évesen kapja az elhívást egy téli estén betéved egy imaházban, ott Londonban, és kapja az igei elhívást és a bátorítást. És nem sokra rá az életrajzból tudjuk, hogy már egy évre rá ő maga is prédikál. És néhány év telik csak el, és egészen hatalmas tömegek előtt prédikál Spurgeon. Nagyon érdekes talán, ezt nem tudjuk az ő életrajzából, hogy soha sem tanult teológiát. De Isten szent lelke tette alkalmassá arra, hogy elmondja Isten igazságait. És úgy is szokták őt emlegetni, mint a Szentléleknek a teológusát. Egy olyan embert, aki, hogy mondjam, iskolázott módon nem tanulta az Istenről szóló tudományt. Mégis Isten alkalmassá és bölcsé tette, és az ő lelke által felruházta, hogy hirdesse az ő nagy dolgait. Mit olvastunk itt tehát? Azt olvastuk, hogy látták és felfogták, ahogy bátran beszéltek Péter és János, hogy írás tudatlan és iskolázatlan emberek. Természetesen hagyj oszlassak el minden tévhitet, Istennek nincs szüksége a mi tudatlanságunkra, ezt maga egyébként Spurgeon mondta, de hagyd mondjam, így a tudásunkra sem, Ő az, aki felruház bennünket. És ő az, aki képessé tesz arra, hogy Isten dolgait mondjuk el mások felé. Mi is történt tehát itt? Az, hogy Isten lelke ruházza fel őket, belsőleg erősíti meg őket. És talán még egy mindennapi dolgot, egy gyakorlatot is hagy mondjak el ebből következőleg, ahogy mi másokat szoktunk tanácsolni az ige által. Nagyon fontos üzenete van ennek az igének, ennek a történetnek. Mert miközben másokat tanácsolunk, mindig az a kérdés, hogy mit is mondunk nekik. Csak a magunkét szóljuk, a magunk bölcsességét tudjuk átadni, vagy pedig Isten igéjét, Isten bölcsességét akarjuk másoknak is átadni. Valahogy úgy kell lennünk, hogy miközben másokat hallgatunk, akkor egyrészt nagyon odafigyelünk rájuk. Nem azon gondolkodva, hogy majd mi lesz a mi válaszunk, hanem hogy igazán megértsük őt, átérezzük a baját. És utána pedig, hogy mondjam, közben imádkozzunk is, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy valóban ne a magunk szavait, a magunk bölcsességét szóljuk, hanem azt, amit Isten rám bízott. Hogy olvassak föl egy igét, a Máté szerinti evangéliumban található ez, de talán csak igazán a lényegét hagy mondjam el. Ott azt mondja Isten, azt ígéri meg nekünk, hogy majd abban az órában, amikor az szükséges, akkor megadja a szavakat nekünk. Maga a Szentlélek Isten tesz bizonyossá erről bennünket. Ez nem jelenti azt, hogy nem kéne az igét tanulmányoznunk, sőt, igazán az kell. És hogy megértsük az igét, hogy az átjárjon bennünket. Hiszen a Szentlélek Istennek egyik nagyon fontos, hogy mondjam így, feladata, hogy emlékeztessen bennünket az igékre. Legyen mire emlékeztetni bennünket. És amikor szükséges, amikor válaszolunk el, akkor pedig az az ige jusson eszünkbe. Arra emlékeztessen bennünket a lélek, amire ott éppen arra az illetőnek szüksége van. Vagy amikor éppen annak az adott valakinek meg kell válaszolnunk. Példabeszédek könyvében találjuk ezt az igét, olyan a helyén mondott ige, mint az aranyalma ezüstányéban. Mi is történt itt tehát? Az, hogy bátran válaszoltak, de nem fennhéjázva, bátran, de nem gyáván, ezek az apostolok, Péter és János, és bizonyságot tettek a názáreti Jézus Krisztusról, arról, aki most már lelke által élt bennük. Tehát mi is vonatkozik ránk, az igét tanulmányozva, Isten bölcsességét megérve, kérve az ő lelkét, hogy az adott helyzetben, az adott szituációban mindig ő emlékeztesse bennünket a megfelelő igére. És így adjunk választ másoknak is. Odafigyelve az ő kérésükre, de Isten lelke segítségét várva, hogy a megfelelő választ mondhassuk el. Szükséges ez nagyon sokszor szülőként is gyermekeink felé. És talán sokszor mi is elcsodálkozunk azon, amikor így odafigyelünk a Szentlélek Istenre, hogy milyen bölcsességeket mondott ki általunk. Talán nekünk, bocsánat, így mondom, eszünkbe se jutott volna. De a lélek indított bölcsességekre, hogy azokat kimondjuk, hogy azt meg is hallják, hogy az valóban célba is érjen. És az utolsó dolog, ami ebből az igéből következik, hogy megtapasztalja a környezet is, hogy valóban munkálkodik az Úr. Így is mondhatom, hogy látható bizonyítéka lesz ennek. Az utolsó igevers, amit felolvastunk ebből a szakaszból, az volt, azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, így olvastuk a 13. vers végén, és a 14. de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Látható bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus cselekedett általuk. Ott volt egy tényszerű dolog. Ők maguk látták ezt saját szemükkel. És így elnémul az ellenség, legalábbis ha tovább olvasuk a történetet, tudjuk egy időre, de majd újra és újra megszégyenünk. Kedves testvérek, milyen üzenete lehet számunkra ennek az igének, ennek a negyedik gondolatnak most? Az, hogy legyen láthatóvá rajtunk is Isten elvégzett dolga. Nem biztos, hogy ilyen csodás gyógyítás történik általunk. De egy-egy megértett ige által például a félelmes szívűek megbátorodhatnak. És ennek utána tényszerű, látható dolga is lesznek. Vagy, hogy mondjam így, a nehéz helyzetekben, akár egy gyászban is, az Isten lelke által élő ember kap igazi vigasztalást. Olyat, ami talpra állítja. Olyat, ami igazi reménységet ad neki. Sorolhatnánk mindezeket, hogy mondjam, a mindennapi életben megtapasztalt dolgokat, de így mondom egy gondolattal, hogy Isten lelke elvégzett dolgai, az láthatóvá válnak a mi életünkben. Nagyon érdekes következményei is lesznek majd ennek. Egyrészt azt olvassuk itt újra és újra fejezetről fejezetre az apostolok cselekedeteiben, hogy egyre többen csatlakoznak a keresztény gyülekezethez. Aztán később azt is olvassuk majd, hogy még voltak olyanok is, akik papok voltak, tehát ilyen szolgálatban álltak, és ők is csatlakoztak a gyülekezethez. A 6. fejezet 7. versében, itt az apostolok cselekedeteiben, az Isten igéje pedig terjedt és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Nem tudjuk, hogy az ott állók és az akkor vizsgálódók között voltak ezek, akik erre a bizonyságtételre megtértek, és bizony sokszor történik olyan is, hogy nem azonnal történik akár hitre jutás megtérés, ami bizonyságtételünk által, hanem majd később érez célba, éri el az emberek szívét. Kedves testvérek, 4 üzenetet fogalmaztunk meg a igével kapcsolatban ennek a történetnek a kapcsán. Egyrészt valóban eszközé lehetünk Isten kezébe, a Szentlélek Isten tesz erre készí bennünket. És a következő dolog, hogy a gyáva ember az bátorrá válhat. Így történt ez Jánossal is, Péterrel is. Aztán, hogy megerősödhettek a belső emberükkel, az ellenséggel szemben. Így figyelhetünk oda a Szentlélek Istennek a tanítására, bátorítására. És a 4. dolog pedig, hogy csodák is, jelek is történnek általuk, és ennek bizonyságai, látható jelei voltak, tényszerű dolgok. Ha nem így rajtunk keresztül történnek csodák, de történhetnek általunk, vagy mi bennünk, és annak is tényszerű, látható jelei lesznek. Ezután meggyőzéssel lesz a többiek a világ felé is. Isten áldja meg a mi Biblia olvasásunkat, tanulmányozásunkat, és Isten áldja meg, hogy rajtunk keresztül munkálkodjék az igével is, jussunk el ilyen bátorságokra, bizonyságokra. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Először csendes percre hajtsuk meg a fejünket, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Úrunk Istenünk, hadd köszönjük meg a Te igédet, annak tanítását, és azt is, hogy most olvashattuk, hogyan is terjedt és növekedett a keresztény gyülekezet ott az első Jeruzsálemben, hogyan jutottak hitre emberek, és hogyan cselekedtél, Úrunk, a apostolok által, ahogy szent lelkeddel megragadtad őket, és kitöltötted rájuk, és így szent lélekkel telve tudtak szólni, gyógyítani és másokat megszólítani is. Urunk, add, hogy mi is ilyen szent lélekkel teljes emberek legyünk, akik megbizonyosodunk a Te dolgaidról, akik megértjük az igéket, akik el tudjuk raktározni így a szívünkbe is. Urunk, Te tudsz ezekre emlékeztetni bennünket. És tudunk válaszolni másoknak is, így hittel teljesen a lélek bizonságával. És Urunk, add is, hogy ebben növekedni is tudjunk, megteljesedjünk valóban a lélekkel, a szent lélekkel. Urunk, hadd könyörgünk gyülekezetünkért, olyan régóta már így szétszórtságban vagyunk. Urunk, erősíts meg, bátoríts meg bennünket, és adj vágyakozást is a szívünkbe, hogy ha majd újra találkozhatunk, akkor ilyen örömmel tegyük ezt. De addig is kérünk, Urunk, áld meg a mi találkozásainkat az internetes felületeken, a bizonságtételeket, egymás bátorítását, az elhangzó igéket, ezáltal is adj nekünk növekedést. Urunk, kérünk így a gyülekezet kicsinyeiért is, akik most még otthonról tanulnak, áld meg az ők újra iskolába menetelüket, találkozásaikat, tanítóikkal, tanáraikkal, az osztálytársakkal, barátaikkal. És Urunk, óvd is őket a fertőzésektől, hogy tudjanak egymásra, másokra is vigyázni, ilyen lelkülettel is legyenek egymás felé. És kérünk, Urunk, a középiskolásokért, ők olyan régóta már ebben a távoktatásban vannak is, így kérünk a felsőbb iskolába járókért is, áld meg, Urunk, az ő tanulásukat így is, és add meg majd a újbóli örömteli találkozásnak a lehetőségét is. Valóban szabadíts bennünket, Urunk, vírusnak a szorításából. Add kérünk az orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik a járvány ellen küzdenek. Adj nekik naponként erőt, és bátoríts meg őket. És kérünk a betegekért is, Urunk, oly sokan mennek el naponként. Add, Urunk, hogy ott a betegágyon is hozzád kiáltsanak. Kérjék bűneik bocsánatát. És Urunk, tudjuk, hogy adod a te békességedet a szívükbe. De kérünk gyógyulásokért is, Urunk, így is bizonyíts meg magadat. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk. Kérünk, áld meg jövő hetünket, munkavégzésünket, családjainkat. Áld meg, Urunk, kapcsolatainkat, hogy azok te benned és te veled épüljenek. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Énekeljük befejező énekünket az új énekes könyvünkből, a 650. dicséretet, mind a három versszakával. Az első így kezdődik: örvendjetek, mert Isten úgy szeret. és Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizzenek szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség, viszontlátás.